Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Folytatjuk tovább a római levélnek a tanulmányozását, és folytatjuk tovább ezzel együtt az evangélium megismerését, hiszen most már a harmadik alkalommal már nem a bűnnek a jelenlétéről és a kárhoztatásáról beszélünk, hanem arról, hogy milyen megoldást hozott az Isten a bűn problémájára. Ugye az első lépésben arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus áldozata, mint helyettes elfedező áldozat, az, ami lehetővé teszi az ember számára az életet, ez az alapja az életnek, hiszen ezen az alapon az Isten elveszi az embernek a bűneit, és igazságot tulajdonít az embernek. Erről volt szó az előző alkalommal, a tulajdonítás gondolatáról, hogy az Isten azt ígéri az embernek, hogy Krisztus áldozata nyomán ajándékba kaphatja az ember az igazságot, méghozzá olyan módon, hogy az Isten nem tulajdonítja az embernek a bűneit, hanem Krisztus igaz életét tulajdonítja az embernek, azaz nem rója fel az embernek a bűnterhét, a bűneit, hanem a javára írja Krisztus igazságát, és így gyakorlatilag úgy áll az ember az Isten szín előtt, mintha soha nem vétkezett volna. Azt nyerheti el ezt, aki Ábrahámhoz hasonlóan ragadja meg ezt az ígéretet az Istentől, aki Ábrahámhoz hasonlóan megharcolja a hitért, a harcot, küzd a hitért, küzd azért, hogy bízni tudjon az Isten ígéretében, aki keresztül megy azon, hogy reménytelen körülmények között is belekapaszkodjon az Isten ígéretébe, és kitart ebben a magatartásában egészen addig, míg teljessé válik a hite, míg teljes bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, olyan bizalmat, amely elvezeti az embert odáig, hogy rábízza magát az Istenre minden körülmények között, és engedelmeskedjen neki. A mai alkalommal pedig az 5. fejezetben arról lesz szó, hogy aki ezt megteszi, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, a kegyelemnek az ígéretébe, a bűnrendezés lehetőségének az ígéretébe, aki megharcolja ezt, ahogyan Ábrahám küzdött a hitért, az mit kap ajándékba? Ennek az embernek milyen ígéretek szólalnak meg, milyen ajándékot nyer el az az ember, aki belekapaszkodik hittel az Isten ígéretébe, és megragadja azt. Tehát ez a mai előadásunknak a címe Krisztus áldozatának a gyümölcseiről. Mi az eredménye a Krisztus áldozata nyomán hitáltal elnyerhető igazságnak, és hogyan hat ki Krisztus áldozata az egész emberiségre, minden ember életére. Az 5. fejezetet én elolvasnám bevezetésül. Figyeljük meg, hogy két nagy részre lehet osztanunk. Az 5. fejezetnek az első 11 verse alkot egy egységet. Ezt is két részre oszthatjuk. Az első 5 vers szól a legalapvetőbb áldásokról, ajándékokról. Utána a 6-tól 11. vers szól arról, hogy mi az Isten szeretetét, amire válaszol az ember hittel. Az Isten szeretetét Krisztus áldozatában láthatjuk meg, és Krisztus áldozata megerősíti az ember bizalmát, hogy bízzon az Isten kegyelmében, és teljesen rá tudja bízni magát. És ezután az 5. fejezet 12-től 21. verse már egy egységet alkot, ahol Ádám életét és Krisztus életét állítja egymással szembe az apostol, és nagyon röviden így lehetne megfogalmaznunk ennek a szakasznak az értelmét, hogy amit Ádámban elvesztett az ember és az emberiség, amit Ádám bűne miatt elvesztett az emberiség, azt Krisztus engedelmessége által visszanyertük, sőt, annál többet nyertünk Krisztus által, mint amit Ádámban elvesztettünk. Figyeljük meg tehát akkor ezeket a szakaszokat, mielőtt versről versre átgondolnánk. Megigazolván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez tehát a mai esténknek a témája, és akkor, amint említettem, három részre oszthatjuk, abból az első két rész azért egymáshoz tartozik gondolatilag, az 5. fejezet első 11 verse, és először is annak az első 5 versét nézzük versről versre. Ez az egész fejezet áldásokról szól, és különösképpen az első 11 vers, de az első kérdés, amit fel kell vetnünk, hogy mikor nyerheti el egy ember ezeket az áldásokat. Így fogalmaz, megigazulván azért hitáltal. Így is fordíthatnánk ezt a kifejezést, hogy miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, vagy miután megigazítattunk hitáltal. A görög szöveg kifejezi azt, hogy az ember nem maga teszi magát igazzá. Az ember nem maga teszi igazzá magát, hanem az Isten igazítja meg az embert, de mielőtt a békesség létrejönne az ember életében, azelőtt ennek a változásnak be kell következnie. Hit által igazzá kell lenni az embernek, hit által igazzá kell nyilvánítatnia, meg kell igazulnia az Isten kegyelme által, Jézus Krisztus áldozata által. Vagyis az az ember nyeri el ezeket az áldásokat, aki az Isten ígéretét bizalommal ragadja meg, aki Jézus Krisztus áldozatára válaszol, és ez a válasz nem más, mint a hit. Az ember válasza az Isten szeretetére, az az Isten iránti bizalom, az a hit. Ez az, amivel az ember válaszolni tud a kegyelemre, amellyel az Isten lehajolt hozzá, arra a tényre, hogy nem véget vetett az ember életének az Isten, hanem félretette az ember bűneit, és kegyelem időt biztosított mindannyiunk számára. Amikor egy ember eljut erre a válaszadásra, amikor egy ember eljut oda, hogy az Isten az áldozat nyomán, Krisztus áldozata nyomán bizalomra méltóvá tud válni az ember szemében, akkor történik ez a változás, és akkor jönnek azok az áldások, amelyekről az apostol ebben a fejezetben szól. Tehát annak az életében születnek meg ezek az áldások, aki válaszolt, akinek a szívében megszületett a válasz az Isten iránta való szeretetére. Ez a válasz pedig nem más, mint az, hogy bizalmat tanúsít az Isten iránt, mint hogy megragadja bizalommal az Isten szavát, és magára vonatkoztatja Krisztus áldozatát. Mi történik ennek az embernek az életében, aki rábízta az igazságot az Istenre, rábízta a megigazítást az Istenre, és ezért az Isten levehette róla a bűnterhét, és Krisztus igazságát neki tulajdoníthatta. Ugye ezt jelenti az, hogy megigazulván hit által, igazzá nyilvánítatva hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Az első kézzel fogható, mondhatnám így is, hogy nagyon látványos eredménye annak, hogy egy ember feladja az önigazolásnak az útját, és elfogadja, hogy az Isten igazítja őt meg, hogy az Isten kegyelméből fog élni, az első nagyon látványos eredménye a békesség. Az emberi életnek alapvető nyomora, hogy hiányzik a békesség az életünkből. Tele van békétlenséggel, tele van feszültséggel, tele van gyötrelemmel az emberi élet, és ez valahol törvényszerűség. Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk az 59. fejezetben, a 20. és 21. versben a Bibliának ezt az összefüggését, ezt a törvényszerűségét, megállapítását. Ézsaiás könyve 59. fejezetének a 20. 21. verse, 57. fejezetének 20. 21. verse. A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Isten a hitetlennek. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Tehát az emberi életben az ember próbálja megtalálni a békességet, és ideig, óráig találhat békességet, de olyan békességet, ami tartós, az csak az igazság útján találja meg az ember. Így mondja szintén Ézsaiás könyve, hogy lesz az igazság műve békesség. Ezzel szemben pedig, ha az ember az önigazolásnak az útját választja, hogyha az ember az Istennel szembeni lázadás útját választja, ez törvényszerűen magában hordozza a feszültséget, a nyugtalanságot, az állandó küszködést és küzdelmet. Amikor azonban egy ember feladja ezt a küzdelmet, amikor egy ember végre elfogadja az Istent, elfogadja az Isten szeretetét, és nem lázad tovább az Isten ellen, hiszen a válasz ezt jelenti. A szeretettel való válasz a szeretetre ezt jelenti. Akkor békesség költözik az ember életében. Nincsen tovább háborgás, nincsen tovább az a feszültség, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. Az embernek nem kell magát igazolnia tovább. Nem kell magát védenie, nem kell félnie attól, hogy vajon hogyan tekintenek rá, és vajon mi lesz a sorsa, hiszen az életét arra bízta, aki az élet szerzője, aki az élet teremtője, akinek hatalma van, ha kell a halálból is visszahozni az embert. Az az ember, aki ezt áttéli, az az ember, aki ezt valóságként áttéli, hogy ő átadta az életének a terhét, a saját életéért való aggódást letette az Isten kezébe. Az az ember egyrészt feladta a lázadást, feladta a keserűséget az Istennel szemben, másrészt feladta azt, hogy azért kelljen állandóan küzdenie, hogy önmagát megvédje, hogy önmagáról gondoskodjon, és ráér szeretni, hogy így fogalmazzak. Ráér arra, hogy emberekhez szeretettel viszonyuljon. Különben csak halkan hadd jegyezzem meg, hogy milyen szomorú gondolat ez, hogy az ember az, aki az Istennel szemben fellázadt, az ember az, aki az Isten törvényét semmibe veszi és áthágja, és mégis az ember az, aki neheztel az Istenre, és aki keserűséget ápol az Istennel szemben, és aki vádolja az Istent. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon kell illusztrálnom. Az emberi szívek tele vannak az Istennel szembeni lázadással. Nagyon sokszor hangzik el az a gondolat, hogyha az Isten volna, hogyan engedhetné ezt meg. Nagyon sokszor lehet találkozni azzal a ténnyel, hogy emberek az Istent vádolják a nyomorúság és a baj miatt, és rajta kérik számon. Pedig a Biblia szerint a bajnak mi vagyunk az okozói. Nem az Isten volt az, aki bűnre kárhoztatott bennünket, hanem mi választottuk a bűnnek az útját. Ez egy nagyon sajátos, paradox helyzet az, amiben vagyunk, hogy a megsértett fél békéltet, és a sértő fél nem hajlandó engesztelődni. De ha valakinek az életében ez megváltozik, akkor rengeteg energiája felszabadul, mert elfogadta a helyét az életben. Elfogadta, hogy ő teremtmény, és az Isten teremtő. Elfogadta azt, hogy ő tartozik engedelmességgel, és az Istennek jogos elvárásai vannak az emberrel szemben, hiszen az ő keze alkotásai vagyunk. Aki tehát válaszolt az Isten kegyelmére, annak az életét ez a békesség át fogja itatni. És ez a békesség, ennek a békességnek a megléte vagy hiánya az egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy az ember megvizsgálja, hogy hol is tart. Ha van békességünk, ha van bennünk békesség az Istennel szemben, és elfogadjuk őt, és bízni tudunk benne, és elfogadjuk, hogy nem mi igazítjuk meg magunkat, hanem tőle van a mi igazságunk, és ő fog megszabadítani bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy mi valóban elfogadtuk a megváltás ajándékát. Elfogadtuk az ajándékot Krisztustól. Ha viszont az ember élete tele van feszültséggel, ha az ember perben áll a környezetével, ha az ember perben áll saját magával, ha az ember perben áll a teremtőjével, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy valami hiányzik az életéből. És nem csak annyi a baj, hogy a saját életét nem tudja elfogadni, nem csak annyi a baj, hogy a környezetét állandóan vádolja, állandóan másban keresi a hibát, de ennek a bajnak a gyökere ott található, hogy az Istennel áll haragban, az Istennel áll perben, az Istennel fordult szembe az ember. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az ember hitáltal tudja megragadni az igazság ajándékát, de a békesség nem egyszerűen a hitnek az eredménye. Természetesen köze van a hithez, hiszen az ember csak bizalommal tudja elfogadni az Isten kegyelmét. De a békesség az az Isten ajándéka. A békesség, ami megszületik az ember szívében, az az Isten munkájának az eredménye, annak az eredménye, hogy Krisztus áldozatot hozott értünk, és így az Isten a kegyelmével fordulhat felénk, és mi ezzel a kegyelemmel álltunk szóba, és ezt fogadtuk el. Olvastam egy könyvben egy mondatot, ami nagyon pontosan fogalmazza meg azt a mozzanatot, amikor ez a változás létre tud jönni egy ember életében. Lehet, hogy az előző alkalommal is idéztem ezt a mondatot. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor Ellen White-nak a Jézus élete című könyvében a 135. oldalon találhatja meg ezt a mondatot, amely így hangzik, hogy az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Ebben a mondatban benne van az a két tényező, amire szükségünk van. Az egyik a bizalom, a másik pedig az Isten tekintélyének az elfogadása. Annak az elfogadása, hogy nem mi ülünk a trónon, nem mi vagyunk az Istenek, hanem az Isten fölöttünk álló lény, és mi teremtményei vagyunk. Amikor egy ember eljut ide, hogy bizalmat tud szavazni az Istennek, és alá tudja rendelni magát az Isten akaratának, rá tud hagyatkozni az Isten akaratára, akkor az Istentől áldás jön, és ennek az áldásnak az első jele, az első megnyilatkozása a békesség. Egy olyan békesség, amit az ember addig nem tapasztalt, amit addig nem élt át. Felszabadul az ember, megbékélhet az ember. Mondhatnám így is, hogy a helyre jutás a hazaérkezésnek a békessége. A lázadásból való visszatérésnek a békessége. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, se ne féljen a ti szívetek. Ugyanerre a gondolatra utal Máté Evangélium a 11. fejezetének a 28-tól 30. versei, ahol Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és én nyugalmat adok ti nektek. Az Isten ezt a nyugalmat és ezt a békességet kínálja fel, és hadd mondjam ki azt, hogy ez a békesség, ha megszületik egy ember életében, akkor ez a békesség Ez azt jelenti, hogy az Istennel való közösségében született meg a békesség, vagyis az Isten iránti magatartásában, az Istenhez való viszonyában nyoma nem lesz az elvárásnak, a nyoma nem lesz a neheztelésnek, a számonkérésnek, a perlekedésnek, hanem a bizalomnak és a hálának lesz. Bizalom és hála lesz az ember szívében. De ez a békesség, ez nem áll meg itt. Ha valakinek az életében ez a békesség megszületett, akkor annak az embernek a környezetéhez való viszonya is meg fog változni. Mert ha az Istennel a békesség megszületett, az Isten iránti békesség megszületett az ember szívében, akkor ez a békesség felülhalad minden nehézséget, nagyobb minden nyugtalanító tényezőnél, ami a környezet részéről jön, a vádolásoktól, ami a környezettől jöhet, hiszen az Istenben keresem az igazságot, és nem emberek előtt akarom megigazítani magamat. Ezért az emberekhez való viszonya is megváltozik ennek az embernek. Hogyha egy ember életében azt látjuk, hogy békétlen, akkor nem biztos, hogy az emberi kapcsolatait kell gyógyítani. Akkor valószínűleg először az Istenhez való viszonyában kell segítséget nyújtanunk. Mert ha az Istennel való békességet megtalálja, akkor az emberekkel való békesség ennek eredményeként fog megszületni az életében. És van még egy terület, ez a terület pedig az embernek a saját magához való viszonya. Olvastam Simon Andrásnál egy nagyon találó mondatot, most nem hoztam ide be magammal, kint van a kocsiban, a Szeretet közelben című könyvében írja, az embernek a legnagyobb teljesítménye, vagy a legnagyobb dolog az életben, amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Igen, ez a békesség, ez az ember saját maga iránti viszonyában is meg fog jelentkezni. Nem azt jelenti, hogy önelégült lesz, nem azt jelenti, hogy büszke lesz és magabiztos lesz, és büszke lesz a hitére, hanem azt jelenti, hogy elfogadja, hogy ő kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek által. És ezért a belenyugvás kényelme nélkül tud szembenézni a hibáival, és most már szembe tud nézni a hibáival, és nem próbálja eltakarni maga előtt, mert nem önigazoló, hanem az Istentől várja az igazságot. Az embernek tehát el kell oda jutni, hogy teljes bizalommal ragadja meg az Isten által felkínált megoldást, hogy ezt teljes hittel ragadja meg, és nem a maga jó cselekedeteiben bízik, nem a maga igazságában bízik, és hadd tegyem hozzá, ami már egy ennél egy kicsit finomabb csalás, nem is a maga hitében bízik, hogy ő jó hívő, hanem az Isten kegyelmében. Amikor egy ember ide eljut, akkor békességet kap. Akkor a békesség alapvető jellemzője lesz az életének. És abban folytatja tovább az apostol, hogy Jézus Krisztus által mi nem csak békességet nyerünk, hanem ennek a békességnek közvetlen következménye az, hogy menetelünk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Krisztusban szabad bejárást nyertünk az Isten kegyelmi trónszékéhez. Krisztusban megjelenhetünk az Isten előtt, de nem is akárhogyan. Ugye az előző fejezet is utalt már erre, hogy a tulajdonítás azt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít az embernek, a bizalomra válaszként, és bűnt nem tulajdonít az embernek, vagyis úgy megy az ember az Isten szín elé. Ez az Isten elé való menetel Krisztus által azt jelenti, hogy az Isten szín előtt egy olyan ember jelenik meg, akire ha rátekint az Isten, akkor egy olyan embert lát, aki soha nem vétkezett. Aki mindig igazságot cselekedett, és ezért ennek az embernek, aki így ment oda hozzá, nem kell attól félnie, vagy azon aggódnia, hogy vajon az Isten meghallgatja-e a könyörgésemet. Nekünk menetelünk van az Istenhez, Jézus Krisztus által. Bemenetelünk van az Isten szín elé, Jézus Krisztus által. Nem önmagunkban jelenünk meg ott, mi csak Krisztusban jelenhetünk meg ott, mert egyedül Krisztus igazsága az, ami megáll az Isten előtt, de Krisztus igazsága által menetelünk van a kegyelem trónszékéhez. Ha ezt az igazságot mi elfogadjuk, akkor mi oda mehetünk az Isten szín elé, mint szeretett gyermekek, és azzal a bizalommal kérhetünk az Istentől segítséget, amilyen bizalommal egy szüleivel békességben levő gyermek kérhet segítséget. hiszen erről van szó. Megbékéltünk az Istennel, az ő fia halála által, Jézus Krisztus által, és mi békességesen mehetünk az Isten szín elé. Nem kell azon gyötrődni, nem kell azon aggódni, hogy az Isten vajon hogyan tekint ránk. Tudhatjuk ezt. Szeretettel, és azzal a vágyakozással, hogy minden jóval betöltse a mi életünket, amire szükségünk van. Az Isten így tekint ránk. Erről tudhatunk. Ebben bizonyosak lehetünk, mert Krisztusról azt mondja az ige, hogy így szólt hozzá az Atya, íme az szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És amikor mi oda megyünk, Krisztusban megyünk oda. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten örömmel hallgatja meg az embernek a kéréseit. Az embernek tehát nem azon kell küszködnie, hogy vajon meghallgatja az Isten, hanem azon, hogy bizalommal kérni tudjon. Azon, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A görög ige kifejezi azt, hogy ezt az lehetőséget az ember elnyerte, és az Isten ezt a lehetőséget nem vonja meg az embertől. Fölkínálja az embernek ezt a lehetőséget, és az ember élhet vele, és az Isten nem vonja vissza a lehetőséget. Az Isten nem változik meg, ő továbbra is a szeretet Istene. Az ember bizalommal mehet ő elé, ahogyan a szeretett gyermek mehet a szülei elé, amilyen bizalommal a gyermek kérni tud a szüleitől, olyan bizalommal kérhet az ember az Istentől. Mert hogy elnyertük a kegyelmet, amelyben állunk. Ez is hasonló ige alak, egy befejezett ige alak. Amikor egy ember elfogadja és hisz benne, akkor kegyelmet nyert, és ezt a tényt, hogy valaki elnyerte a kegyelmet az életben, ezt a tényt ezt nem lehet megsemmisíteni csak úgy. Ez nem ilyen, hogy jön és megy. Nem. Ez ha megszületett, ha ez a viszony megszületett egy ember életében, ha hittel válaszolt az Isten szeretetére, akkor ez azt jelenti, hogy elnyerte a kegyelmet, bármilyen körülmények között, bármilyen élethelyzetbe került, mehet az Istenhez, anélkül, hogy azon aggódna, hogy vajon az Isten meg fogja hallgatni őt. Mi tudjuk, hogy megvannak a kéréseink az Istennél, mondja János apostol. Mi tudjuk, hogy nála megvannak. Bizalommal kérhetek, lehet, hogy nem fog most teljesedni, de bizalommal kérhetek. Tudhatom azt, hogy az Isten jót akar nekem. És a kegyelemben állunk, megmaradunk, amelyet elnyertünk, ahhoz ragaszkodhatunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez a harmadik dolog, amire az apostol rámutat. Az Isten dicsőségének a reménységében dicsekedhetünk. Mit is jelent ez a dicsekvés? Mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten dicsőségének a reménységét nyeri el az ember? Mózes második könyvében, a 33. fejezetben, a 18.-19. versben választ kaphatunk arra, hogy mi is az, amit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten dicsősége. Ugye ez így eléggé nehezen megragadható gondolat, hogy ez most valami fény, vagy valami fényesség, vagy mit jelent ez az Isten dicsősége. Mózes ezen a helyen, amit idéztem, az Istentől a következőt kéri. Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a válasz sajnos a Károli fordításból nem jön ki. Az Isten a következőt válaszolja neki. Meglásd, megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon. Mózes azt kéri, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, az Isten pedig erre válaszként azt mondja, hogy én megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon, hogy az én minden jóságom te előtted elvonuljon, és kiáltom előtted az Úr nevét, és én valóban könyörülök azon, akin könyörülök, és megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Az Isten dicsősége, tehát nem egy megfoghatatlan dolog, ami számunkra. Az Isten igazi dicsősége, az Isten nagysága, az az ő jósága. Nem ezt tartja az Isten fontosnak az ember számára kiemelni. Nem a maga teremtő hatalmát, amellyel semmiből tud teremteni az ő szavával. Nem azt állította Mózes elé, hogy ő bármit megtehet, és ezt senki nem kérheti tőle számon. Hanem azt állította Mózes elé, hogy az ő számára, az ő lényéből az ember számára a legnagyobb üzenet, a legfontosabb üzenet, hogy kicsoda az Isten. Az Isten pedig jó. Az Isten pedig a szeretet, ahogy János apostol fogalmaz. Dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmét, aki bizalommal fogadja a megváltásnak az üzenetét, aki él azzal a lehetőséggel, hogy a kegyelem királyi székéhez menjen bizalommal, és ott alkalmas időben való segítséget fog találni, ahogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse mondja. Aki ezzel él, az egy ígérettel találkozik, amikor az Istenhez megy. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy én minden áldást megadok neked ehhez a földi élethez. Ennél nagyobbat mond, ennél többet mond. Azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyet felületek gondolok, hogy nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata az, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. És az Isten azt mondja, hogy én nem egyszerűen megáldani akarom a ti életeteket, én ennél többet akarok tenni. Én azt akarom, hogy a ti életetekből a bűnnek a gyökere kitisztuljon, hogy az én szeretetem lakozzon bennetek, hogy az én jóságomat elnyerjétek, és így az örök életre alkalmassá váljatok. Ez az a dicsekvés, amit az apostol megfogalmaz, hogy mi nem csak az Istenhez mehetünk és kérhetünk tőle, de az Isten azt ígéri, hogy miközben mi hozzámegyünk, miközben mi gyönyörködünk ő benne, és rábízzuk a kéréseinket, aközben az Isten át fogja alakítani a mi életünket, és nem kell megmaradni annak az önző, szeretetlen embernek, akik jelen pillanatban vagyunk, hanem megváltozhatunk, és valóban más emberekké válhatunk a kegyelem nyomán. Én úgy gondolom, hogyha valakit bántanak a bűnei, hogyha valakit bánt az, hogy sokszor okoz fájdalmat a környezetének, a családtagjainak, a hozzá egyébként közel álló embereknek, akkor ez egy csodálatos ígéret. Akkor ez egy csodálatos ígéret, hogy az Istennel való kapcsolat eredményeképpen az Isten dicsősége fog megláttatni mi rajtunk, az Isten jósága, az Isten jóságos lénye fog meglátszani a mi életünkben, hogy Krisztus jelleméhez hasonló jellemű emberekké válhatunk. Hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy igen, így kellene élnünk, hanem az Isten azt ígéri, hogy így élhetünk ezen a földön. Hogy olyanokká válhatunk, amilyen Jézus Krisztus volt, amilyennek Jézus Krisztus életét láthatjuk az evangéliumokban. Ez egy hatalmas nagy ígéret. Folytatja tovább az apostol, és azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Hogyha valaki elnyeri ezt az ígéretet, hogy megváltozhat az élete, hasonlóvá válhat az Istenhez a szeretetben, a felelősséghordozásban, a türelemben, az önuralomban, akkor dicsérni fogja az Istent. Akkor hálás lesz ezért, és megragadja ezt az ígéretet. De azt mondja, hogy ez nem csak ekkor van meg, amikor az Isten megígéri ezt. Nem csak ekkor tud dicsekedni vele. Ezt a nem csak pedig, hanem ezt így is lehetne fordítani, hogy sőt, dicsekedünk a háborúságokban is. Ez egy olyan ígéret, ez egy olyan reménység, ami nem csak akkor lehet meg az ember szívében, amikor éppen per pillanat nem bántott meg senkit. Ugye akkor könnyű elhinni, hogy tényleg mi jóvá tudunk válni, jókká tudunk válni, hogy mi tényleg meg tudunk tanulni szeretni. De amikor nehézség vesz körül bennünket, amikor háborúságba kerül az életünk, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy elveszítjük ezt a reménységet. Itt pedig Pál apostol másról beszél. Tehát nagyon sokszor lehet ez a tapasztalatunk, hogy mi valahol szeretnénk más emberekké válni, szeretnénk megragadni ezt a reménységet, hogy meg lehet változni. És ebben tudunk is reménykedni egészen addig, amíg csúfos kudarcot nem vallunk. De amikor eljönnek a nehézségek, eljönnek a megpróbáltatások, akkor nehéz ebben reménykedni. Mi az oka annak, hogy Pál apostol itt mégis azt mondja, hogy sőt, a háborúságokban is dicsekszünk. Hogy ott is megmarad a hálás dicsőítés, a hálás öröm az Isten iránt. Azt mondja, mi tudunk valamit. Sőt, dicsekedünk a háborúságokban is, mert tudunk valamit, méghozzá azt tudjuk, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. És innentől fordítást pontosítanám. A háborúság szó azt jelenti, hogy külső és belső nyomorúság. Tehát lehet, hogy kívülről jönnek a problémák, lehet, hogy kívülről jön a nehézség, de lehet, hogy belül van az a nehézség. Lehet, hogy saját emberi természetemmel, az önző emberi természetemmel kell küzdeni. De azt mondja Pál apostol, hogy mi tudunk valamit. Tudván azt, mert mi tudjuk azt, hogy a háborúság arra ösztönzi az embert, arra készteti az embert, hogy álhatatos maradjon. A békességes tűrés szó helyén az álhatatosság kifejezés van, és azt mondja a folytatásban, az álhatatosság pedig próbatételt, ez a károli fordítás, a görög szövegben szó szerint az szerepel, az álhatatosság pedig kipróbáltságot nemz. A kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt mondja az apostol, hogy azért marad meg a reménységünk, azért tudjuk dicsőíteni az Istent az ígéretért, mert mi tudjuk azt, hogy az életben a megpróbáltatások és a nehézségek arra szolgálnak, hogy megtanuljunk bízni az Istenben. Mi tudjuk azt, hogy a hitet gyakorolni akkor lehet, amikor bajban van egy ember. A hitnek az a sajátossága, hogy bizalmat kifejezni pont a reménytelenség között lehet az Isten iránt, és nem akkor, amikor erre nincsen szüksége az embernek. Ezért, mivel az Isten az ő saját lelkét töltötte ki az ember szívébe, a fiúság lelke töltetik ki annak az embernek a szívébe, aki elfogadja az Istent, elfogadja az ő segítségét, és ez a Szentlélek, ez az Isten iránti szeretetet hozza. Az Isten iránti szeretetet munkálja ki az ember életében. Ezért mi történik az emberrel, amikor nehézségbe jut? Bekerül egy nehézségbe, ami maga a próba. Ami maga a próbára teszi az embert, hogy most hogyan fog dönteni. Az Isten szeretete mellett dönt, vagy pedig a saját útját választja, és azon jár tovább. Az Isten iránti szeretet arra indít, hogy én az Istennek szavazzak bizalmat, és bízzam rá a megoldást, annak a problémának a megoldását, a szabadítást. Arra ösztönöz az Isten iránti szeretet, hogy én legyek álhatatos abban a próbában, legyek kitartó és hűséges az Isten mellett. Az álhatatos szó, a görögben a hipomonai kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy alatta maradni a tehernek. Tehát amikor egy ember belekerül egy válságba, akár kívülről jön valami nehézség, valami előáll egy élethelyzet, akár pedig belül jön valami kívánság, ami az Isten akaratával ellenkezik, jön valami olyan belső érzés, amely megfosztja őt az Isten jelenlététől, amely elszakítaná őt az Istentől. Ebben az élethelyzetben, amikor az ember erre rádöbben, akkor az Isten iránti szeretet arra ösztönzi az embert, hogy tanúsítson bizalmat az Isten iránt. Hogy ne meneküljön el az elől a nehézség elől, ne válassza a könnyebb megoldást, ne válassza az emberileg egyszerűbb és könnyebb utat, hanem vállalja azt a nehézséget, ami egyszerűen abból a tényből fakad, hogy ő az Istentől várja a megoldást, és nem keres emberi megoldást. Ugye mennyire nem magától értetődő ez? Tehát az ember, amikor nehézségbe jut, akkor az a természetes, hogy elkezd kapkodni, és elkezd megoldást keresni, és azon jár az agya, hogy hogyan tudná azt a helyzetet minél hamarabb elfelejteni. Hogyan tudna onnan kimenekülni. Az Isten pedig azt mondja, hogy az ember ne meneküljön ki abból a helyzetből, hanem maradjon alatta a tehernek, és mondja azt, hogy én tőled várom a megoldást, Istenem. Bízza rá az Úrra a megoldást. Ez nem feltétlenül jelent majd tétlenséget. De mindenképpen ott kezdődik, hogy az ember nem a saját elképzelését valósítja meg automatikusan, nem ember egy megoldásokhoz folyamodik, hanem először elfogadja azt a nehézséget az Isten kezéből, és megharcolja azt, hogy bízzon az Istenben, és rábízza a megoldást. És miközben rábízza a megoldást, aközben majd az Istennel való kapcsolatban nyilvánvalóvá válik, a kötelesség és a lelkiismeret meg fogja számára mutatni azt, hogy most ebben a helyzetben ne tegyen semmit, mert nem ő neki kell megoldani ezt a helyzetet, vagy mit tegyen, és azt hogyan tegye meg. Ez a különbség a hitben járás és az emberi vallásosság között. Úgy lehetne talán így szemléltetni, hogy az emberi vallásosság azt mondja, hogy Istenem, én eldöntöttem, hogy ezt fogom tenni, kérlek, áldjál meg. És elindul. És utána visszanéz, és azt mondja, hogy de hát Uram, hát hol vagy? Hát én kértelek, hogy áldjál meg. Ez a magatartás pedig azt jelenti, hogy az ember belejut egy nehézségbe, és az ember bizalommal megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, Te látod az én helyzetemet. Te tudsz megoldást adni. Nekem lehet, hogy vannak elképzeléseim is a megoldásra, de én nem szeretném, hogy az én akaratom legyen meg. Én azt szeretném, hogy a Te akaratod legyen meg, a Te szabadításod legyen meg. Én kész vagyok vállalni a nehézséget. A Te kezedbe teszem ezt a helyzetet. Hozzál megoldást, kérlek számomra. És ekkor az Isten mutat valami megoldást. Tehát a nehézség, a megpróbáltatás, az különlegesen jó alkalom a hit gyakorlására. Mondhatnám, hogy az egyetlen alkalom, amikor a hitet lehet gyakorolni. Ezért ez maga a próba, annak a próbája, hogy az ember ebben a helyzetben bizalmat fog tanúsítani, vagy bizalmatlanságot fog tanúsítani. Az emberi megoldás akkor abban a pillanatban kézenfekvő és könnyű. Ezért az Isten arra indít, az Isten iránti szeretet arra indítja az embert, hogy most tűrjön. Most maradjon alatta a tehernek. Most ne az emberi megoldást válassza. Ne aggódja ki magát a gondviselés tenyeréből. Ne ugorjon ki az Isten kezéből, hanem maradjon ott veszteg, és várjon az Isten szabadítására, és bízza rá a szabadítást az Istenre. Hogyha az ember alatta marad a tehernek, ha az ember elfogadja az Isten kezéből azt a helyzetet, akkor kipróbáltá lesz. Akkor ennek meg lesz a jó eredménye, az Isten még soha nem hagyta cserben azt az embert, aki rábízta a megoldást. Aki azt mondta, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi, de én az Istenhez hűséges leszek, ahogyan megismertem őt, én ragaszkodok hozzá, és tőle várom a megoldást. Azt az embert, aki ezt a magatartást választja, aki ezt az utat választja, azt az embert az Isten nem hagyja cserben. Lehet, hogy nagy megpróbáltatás, lehet, hogy nem lát már egyetlen emberi megoldást sem az ember, de ahol az ember nem lát már megoldást, akkor és ott érkezett el az Isten szabadításának az ideje. Az Isten nagyon sokszor teszi meg azt az ember életében, hogy megengedi, hogy eljusson odáig a nehézségben, hogy már elvesztené a hitét. Emlékezzünk csak az előző előadásra és Ábrahám hitére. 25 év telt el a gyermek megszületéséig. Ábrahámnak teljesen el kellett veszítenie azt a hitet, azt a bizalmat, hogy lesz megoldás emberileg. Emberileg le kellett számolni a saját magával és feleségével. És ekkor jött el az Isten cselekvésének az ideje. Amikor Ábrahám már túl volt azon, hogy emberi megoldást keresett és kudarcot vallott, és eljutott odáig, hogy semmi kilátás nem volt arra, hogy lesz utód, hiszen megszűnt Sáránál az asszonyi természet, és ő is idős ember volt, kilátástalan volt, hogy gyermeket nemzen, ekkor jött el az Isten cselekvésének az ideje. És a mi életünkben is az Isten ezt nagyon sokszor így teszi. Megengedi, hogy a kétségbeesés határáig jussunk, megengedi, hogy a kilátástalan élethelyzetig jussunk, és akkor avatkozik közbe. Mindezt pedig azért engedi meg, hogy az ember megtanuljon bízni. Mert bízni, megtanulni csak ilyen élethelyzetekben lehet. Csak ekkor lehet megtanulni. De a Biblia, még egyszer hadd hangsúlyozom, nincsen olyan helyzet, nincsen olyan bibliai történet, amelyben valaki rábízta az Istenre a megoldást, és az Isten ne hozott volna megoldást. Egyetlen egy valaki volt, akinek azt kellett átélnie, hogy ő kiállt, és az Isten nem hallgatja meg. És ez a valaki Jézus Krisztus volt. Nincsen bűnös ember, aki hozzá hasonló tapasztalatot élt volna át. Egészen addig, amíg a kegyelem ideje van, nem is lesz ilyen ember. Ha az ember felkiált az Istenhez, és odafordul alázattal és hittel, az az ember segítséget és áldást fog kapni. Egy borzasztó uralkodó, Akháb, aki tényleg el lehet mondani, hogy istentelen uralkodó volt. Volt az életének egy pontja, amikor meghajtotta magát az Isten ítélete előtt. A próféta még nem ért haza, vissza kellett forduljon, és az Isten kegyelmének az üzenetét kellett hirdesse. Ilyen az Isten. Jézus Krisztus a kereszten azt kellett átélje, hogy én kiáltok hozzá, és ő nem hallgat meg. Mások, amikor kiáltottak hozzá, akkor meghallgatást nyertek. De én féreg vagyok, és nem férfi, a nép útálata és gyűlölete. De hadd kérdezzem meg, Jézus alatta maradt a tehernek. Ő gyakorolta a bizalmat az Isten iránt, az utolsó leheletével azt mondta, hogy Uram, a te kezedbe teszem az én életemet. Úgy halt meg, hogy nem tapasztalt választ az Isten részéről. És az Isten elhagyta? Nem. Mondom, nincs olyan bibliai történet. Még Jézusnak a története sem arról szól, hogy az Isten elhagyta, hiszen feltámasztotta őt harmadnapon, és bár az életében nem tudta meghallgatni, de meghallgatta mégis, és visszaadta az életet neki. Örök életet, az élet jogát visszaadta Jézusnak, visszaadta neki az életet. Ha valaki követi Krisztus példáját, ha valaki a legnagyobb nehézség, a legnagyobb megpróbáltatás idején, alatta maradva a tehernek, folyamatosan az Istenre bízza a megoldást. Aki bizalommal el tudja mondani azt, hogy az Istentől várja a szabadítást, és ezzel összhangban cselekszik. Az engedelmességben nyilatkozik meg a bizalma. Abban a tényszerű magatartásban nyilatkozik meg a bizalma, hogy egy lépést nem tesz az emberi út felé, hanem veszteg ül és vár, és ha kell, porba teszi a száját, de nem adja fel a reménységet sem. Akkor az az ember meghallgatást nyer. Ez a bizalom, ez mindig válaszra talál az Istennél, ezért ennek az embernek a hite kipróbált lesz. Így épül fel tehát ez a folyamat. Az embernek nehézségeket enged meg az Isten az életében, ellenőrzött nehézségeket, tudja, hogy mennyit tud egy ember elhordozni. Ezek között a nehézségek között késztetést ad az embernek arra a Szentlélek által, hogy ember most ne esj kétségbe, ember most ne csüggedj el, ne add fel, de ne is válaszd a rossz megoldást, hanem válaszd azt, hogy bízol bennem, és rám bízod a megoldást. Maradj alatta a tehernek. És ha az ember ezt teszi, akkor szabadítást fog átélni. Ezért kipróbált lesz ez az ember, kipróbált lesz a hite, vagyis egy dologban próbára tette az Istent, és tapasztalatot szerzett. Tapasztalatot szerzett arról, hogy az Isten nem hagyja cserben azokat, akik bíznak benne. És ezért ennek az eredménye az lesz, hogy a reménysége fog növekedni. Hiszen, hogyha az Isten egy konkrét élethelyzetben meg tudta őt szabadítani, és erőt tudott neki adni, akkor az ember bizalommal lehet a jövőre nézve az Istenre, a jövőre nézve is bizalommal lehet az Isten iránt, hiszen ha az Isten egy dologban ezt meg tudta tenni, akkor egy következőben miért ne tudná megtenni? És az azt követőben miért ne tudná megtenni? És így lépésről lépésre az Isten elvezetheti az embert a teljes bizalomra, a teljes engedelmességre és a teljes győzelemre. Ekkor valóban az a reménysége növekszik az embernek, hogy az az ígéret, hogy át fog formálódni az életem, az nem csak egy kimondott szó, amely elszáll, hanem ez valóra válhat. Lépésről lépésre, próbáról próbára valósulhat meg, ha megtanulok bízni az Istenben. Mondhatnám így is, hogy a mi életünk erről az egy kérdésről szól. A legkülönbözőbb élethelyzetekben újra és újra ugyanazzal a kérdéssel kerülünk szembe. Tudunk-e bizalmat tanúsítani az Isten iránt? Van-e akkora szeretet és hála a szívünkben az Isten iránt, hogy ne az emberi utat, hanem az Isten útját válasszuk, és hogyha ennek halála következménye, még akkor is ezt válasszuk. Van-e ekkora bizalom bennünk? Ez a kérdés. Az Isten a hit leckéire próbál megtanultani bennünket. Ő tudja, hogy ezeket a leckéket hogyan kell egymásra építeni. Mi pedig megfigyelhetjük az életünkben, hogy az Isten kedvező alkalmakat teremt, amikor bizalom ébred bennünk iránta, megismerhetjük őt, mint bizalomra méltó lényt, és megfigyelhetjük, hogy miután megismertük őt, mint bizalomra méltó lényt, jönnek olyan alkalmak, amikor gyakorolhatjuk ezt a bizalmat. Jönnek nehézségek, jönnek megpróbáltatások, amelyek alkalmat teremtenek az elnyert bizalom kifejezésére, gyakorlására, és jönnek vizsgahelyzetek, amikor vizsgázunk abból, hogy megtanultunk-e már bízni az Istenben. Amikor az Isten nem fog elemi erejű késztetéssel jönni, hanem magunkra hagy bennünket, hogy kiderüljön az, hogy szívünk szerint mi melyik utat választjuk. Ezek a vizsgák. Időnként pótvizsgázunk. És aztán magasabb szinten előről kezdődik a tanfolyam, az Isten még többet mutat meg önmagából, újabb és újabb próbákat enged meg, hogy a bizalom leckéire megtanítson bennünket. Jegyezzük meg tehát jól, hogy az az ember, aki válaszol az Isten szeretetére, az békességben lesz az Istennel. Annak szeretet közössége lesz az Istennel, bizalom teljes kéréseket tár az Isten elé, az imádságában érződni fog, hogy tudja, hogy az Isten szeretett gyermeke, és ennek a gyermekségnek, ennek az elfogadottságnak a tudatában megy az Istenhez, és kér tőle bizalommal. Az Isten bátorítja az ígéreteivel, és próbákat enged meg az életében, amelyekben, hogyha az ember alatta marad a tehernek, rábízza az Istenre a megoldást, kéri az Istentől a megoldást, akkor tapasztalatokat fog szerezni az Istennel. Újra és újra a győzelem tapasztalatait szerezheti meg, az Isten szabadításáról szerezhet tapasztalatokat, így pedig a reménysége fog növekedni. Mindeddig megsegített minket az Úr, mondták a pátriárkák. Ugyanezt egy hívő ember is elmondhatja az életében. Újra és újra emelhet emlékoszlopokat, mint egy a maga életében, hogy eddig megsegített az Isten. Legyen ez bizonysága, legyen ez emlékeztetőül, hogy mindeddig megsegített minket az Isten. A jövőre nézve is ez a bizalmunk, hogy nem fog elhagyni, hanem ő szabadít meg, ő segít tovább. Mindezt a folyamatot az viszi előre, hogy az ember szereti az Istent. Azért tud így viselkedni egy ember, azért tud bizalmat tanúsítani az Isten iránt, mert szereti az Istent. Szeretni az Istent pedig egy módon tudja. Az reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Olyan hatalmas nagy ígéret ez is a Bibliában. Olyan csodálatos gondolat ez számomra, hogy azt mondja, hogy mi az Istent nem magunktól tudjuk szeretni, hanem ez is ajándék. A Szentlélek munkájának az eredménye az életünkben. Azért csodálatos dolog ez számomra, mert akkor tehát senki nincs, aki azt kellene, hogy mondja, hogy de jó neked, hogy te tudsz hinni. Én nem kaptam ezt az ajándékot. Senki nincs, aki úgy kelljen gondolkozzon magáról, hogy én nem születtem olyan embernek, hogy szeretem az Istent. Mert senki nem születik ilyennek. Ilyennek senki nem születik. Senki nem születésénél fogva szereti az Istent. Minden ember, aki szereti az Istent, azért szereti az Istent, mert az Isten bemutatkozott neki, mint szeretetre méltó lény, és ez az ember nem állt ellent a Szentlélek munkájának. Az ember nem magától, hanem a lélek által tudja szeretni az Istent, a Szentlélek pedig minden ember szívében ezt munkálja. Tehát aki szereti az Istent, az azért tudja szeretni, mert nem keményítette meg a szívét, mert nem utasította el az Isten munkáját. Aki pedig nem szereti, az nem azért nem tudja szeretni, mert ő nem úgy született, hogy szerethetni az Istent. Hanem azért, mert azokra az érintésekre, amelyekkel az Isten megkeresi az embert, azokra az érintésekre nem jól reagált. Ellenállást tanúsított valahol. Az Isten minden emberben a szeretetet munkálja ki, és ez a záloga annak, hogy az ember nem fog belefáradni a háborúságok közötti alázatba és bizalomba. Az Isten iránti szeretet segít túllépni a nehézségeken, segít azon, hogy az ember ne összetörjön a teher alatt, hanem növekedjen a teherhordozás során. Az Isten szeretetét pedig a legnagyobb módon Jézus áldozatában láthatjuk. Ezzel foglalkozik a folytatása a 6. versről a 11. versig terjedő szakasz, mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Sőt, dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azt mondja az apostol, hogy mi az Isten szerelmét abban ismerhetjük meg, abban láthatjuk meg az Isten irántunk való szeretetét, hogy Krisztus nem az igazakért halt meg, nem a jókért halt meg, hanem a bűnösökért halt meg, azokért, akik vétkeznek. Az itt szereplő kifejezés az minden bűnösre vonatkozik. Azokért halt meg, akik szűkölködnek az Isten nélkül, az istentelenekért halt meg. És nem akkor halt meg az istentelenekért, amikor az elveszett emberek már szerették volna, hogy meghaljon érte, értük, hanem mielőtt felhagytunk volna a lázadással. Ebben láthatjuk az Isten kegyelmét. Az Isten, a sértett fél, nem akkor fordult békességgel az emberhez, amikor az ember már rádöbbent arra, hogy hova került, és már bánta a bűnét, és szeretett volna megváltozni, és könyörgött, hogy legyen valami megoldás, nem. Az Isten akkor hozta meg az áldozatot, amikor az ember még vádolta őt, és ellensége volt neki. Az Isten nem a jókért, nem az igazakért, nem arra méltó emberekért halt meg, hanem Krisztus az áldozatot azokért hozta meg, akik akkor, amikor az áldozatot hozta, még nem értékelték. A tanítványok, akik a legközelebb voltak hozzá, és akik a leginkább értékelhették volna az áldozatot, a tanítványok elcsüggettek, elkeseredtek, a reményükben csalatkoztak, és Krisztusnak ezek között a körülmények között kellett meghozni az áldozatot. Hogy közben azzal a kísértéssel kellett szembenézni, hogy ugyan mi értelme van. Hát mekkora az esély arra, hogy egy ember valóban bizalomra méltónak ítéli az Istent. Mekkora esélye van annak, hogy egy ember az önzésből eljusson oda, hogy az Istennek adja a dicsőséget, és az Istennek adja az élete fölötti uralkodásának a jogát. Micsoda kísértés lehetett Jézusnak arra, hogy azt mondja, hogy az ember viselje el a bűnnek a büntetését, hogy ő nem hozza meg az áldozatot. De amikor Krisztus ezzel a kérdéssel küszködött, akkor nincs más magyarázat arra, hogy miért döntött úgy, hogy meghalt értünk, mint az, hogy szeretett bennünket. Mint az, hogy azt mondta, hogy én annyira szeretném, hogy legyen megoldás. Annyira szeretem az embert, hogy vállalom ezt a pazarló áldozatot. Vállalom ezt a pazarló áldozatot, amely nem mindenki életében fogja meghozni az eredményét. Amely nem fog minden embert elvezetni oda, hogy szembeforduljon önmagával, a saját önzésével, és az Istennek adjon dicsőséget. De meghozom, hogy az esélyt megteremtsem rá. És erre nincs más magyarázat. Nem azért tettem, mert neki ebből anyagi haszna származik. Nem azért tettem, mert ez neki jó volt, mert ez kevesebb szenvedést okozott. Nem azért tette, mert szeret bennünket. Mert nem tudta elképzelni azt, hogy mi reménytelenül éljünk, hogy mi nekünk ne legyen kilátásunk, ne legyen reménységünk. Hogyha az ember meglátja ebben a szeretetet, hogyha felismeri az ember a szeretetet, akkor ebben a szeretetben fel tud olvadni a bizalmatlanság. Akkor el tudja mondani azt, hogy bizalomra méltó az a lény, aki a legnagyobb szenvedést is vállalta csak azért, hogy nekem segítsen, hogy rajtam segítsen. A Szentlélek ezt tárja az ember szem elé. Arra készteti az embert, hogy gondolkozzon arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Gondolkozzon arról, hogy ő nem méltó erre, és hogy mégis az Isten kegyelmét nyerte, és mégis élhet. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét mutatta meg abban, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Azt mondja, hogy ez a reménység, amivel az Isten megajándékozott bennünket, hogy a harag ellen meg fog tartani, hogy az ítéletben felmentő ítéletet fogunk nyerni. Ez a reménység, ez nem csak azáltal nő, hogy tapasztalatot szerzünk az Isten szabadításáról, hanem azáltal is nő, hogy azzal bátorít bennünket, hogyha az Isten már akkor megtartotta a harag ellen, amikor minket még nem érdekelt az ő személye, amikor mi még lázadtunk ellen, amikor még nélküle éltünk, és jól éreztük magunkat nélküle. Ha az Isten már akkor kegyelemmel volt hozzánk, akkor mennyivel inkább bízhatunk benne most, amikor mi már megbékéltünk vele. A 10. versben van egy fordítási pontosítás, ami nem túlzottan magyaros, de a görög szöveget sokkal jobban visszaadja. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel. Ez a kifejezés, hogy megbékéltettünk, ez arra utal, hogy nekünk ehhez semmi közünk nincs. Ezt az Isten tette. Ez tőlünk függetlenül történt. Az Isten úgy döntött, hogy ő nem a haragjával fog hozzánk fordulni, hanem jogalapot teremt arra, hogy segíthessen nekünk. Ez a jogalap volt Krisztus áldozata. Megbékélt velünk, tőlünk függetlenül, a Krisztus áldozata által, hogy ne kelljen az ő haragjával lesújtani ránk bűnösökre. Hát ha az Isten már akkor így viszonyult hozzánk, amikor mi még semmibe vettük őt, akkor mennyivel inkább bizalomra méltó lehet a mi szemeinkben, mennyivel több bizalommal közeledhetünk hozzá, mennyivel kevésbé kéne félni attól, hogy a haragjával fog hozzánk közeledni, és megver bennünket, amikor mi már megbékéltünk vele. Ézsaiás próféta könyvében van egy nagyon szép kép, amivel lehetne ábrázolni ezt a fordulatot. Azt mondja Ézsaiás könyve 27. fejezetének a 4. és 5. verse, nincsen haragom, de ha tövis vagy gaz jön elém, akkor csatára indulok ellene. Vagy fogja meg jobbomat és kössön békét velem. Békét kössön velem. Az Isten mintegy kinyújtja az ő békejobbját, és felajánlja az embernek. És mielőtt az ember megtért volna, és megváltozott volna, már nem a haraggal, hanem a békejobbjával közeledett az emberhez. Hát ha bízni tudtunk, ha az Isten így közeledett hozzánk, akkor mennyivel inkább bízhatunk abban, hogy most sem a haraggal fog hozzánk közeledni, hanem minden segítséget megad nekünk, amire szükségünk van, amikor mi elfogadtuk a kinyújtott békejobbot és megragadtuk. Amikor megtörtént a két kéznek az összetalálkozása. Amikor hitben kinyújtottuk a kezünket, és nem csak az Isten békélt meg velünk, hanem mi is megbékéltünk ő vele. Elfogadtuk az ő békejobbját. Milyen szomorú az, amikor egy ember az Isten kegyelméről értesülve még mindig azon küszködik, hogy vajon az Isten szereti-e őt. Én egyszer éltem át azt, amikor a legnagyobb fiam azt mondta, hogy én nem szeretem őt. Megfenyítettem. Meg azt mondta, hogy az apa nem szeret engem, mondta az anyukájának. Hát nekem pokoli kín volt ez az érzés. Szóval azt érezni, hogy a fiam nem hiszi el, hogy én szeretem őt, ezt nagyon nagy fájdalom volt átélni. Vajon az Istennek milyen lehet átélni azt, hogy emberek, akiket ő szeret, akiket ő már akkor szeretett, amikor azok az emberek még nem szerették őt, hogy emberek kételkednek az ő szeretetében. Mennyivel jobb apa az Isten, mint én. Mennyivel nagyobb szeretet van ő benne, és mennyivel bölcsebben viszonyul hozzánk, mint én a gyermekeimhez. Ha egy embernek fájni tud ez az érzés, akkor vajon az Isten hogyan érezhet, amikor bizalmatlansággal találkozik a részünkről, amikor újra és újra azzal kell szembesüljön, hogy még mindig nem hiszi el, hogy szeretem. Hogy még mindig nem hiszi el, hogy én nem kárhoztatni akarom, én nem elveszteni akarom, hanem megmenteni. Én azt hiszem, hogy az emberi életnek a kulcs kérdése az, hogy vajon az Isten elnyeri-e azt a helyet a szívünkben, amire méltó egyébként. Elnyeri azt a bizalmat és azt a viszont szeretetet, amire ő méltó lenne, amire ő a cselekedetei alapján, ha elfogulatlanul gondolkozunk, méltó lenne. Olyan jó lenne, hogyha az Istennek nem okoznánk fájdalmat a bizalmatlanságunkkal, hogyha meg tudnánk ragadni ezt a gondolatot, hogyha bele tudnánk kapaszkodni ebbe a gondolatba, hogyha mi, amikor még ellenségei voltunk, kibékítettünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután mi már megbékéltünk vele, miután mi már nem lázadni akarunk, miután mi, hogyha elesünk is, nem azért esünk el, mert mi az Istennel szemben akarunk menetelni. Az elesés lehet másokból is, nem csak azért, mert az ember tudatosan lázadni akar. Ez is lehet oka, de nem csak ez az egy oka lehet az elesésnek. A bűnnek van még más oka is az ember életében. Mennyivel jobb lenne, ha eljutnánk odáig, ahova Pál apostol is eljutott, mindezt végig gondolva, sőt, dicsekedünk az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által a megbékélést nyertünk, hogy a hálás szeretet, a bizalomnak a kifejezése valami túláradó módon nyilatkozna meg az életünkben. Volt itt egy érdekes kifejezés, amire szeretnék visszatérni. Azt mondta Pál apostol, hogy Jézus halála által tartattunk meg akkor, amikor mi még ellenségei voltunk az Istennek. Az Isten akkor megbékélt velünk a Jézus halála által, és így tartattunk meg a harag ellen. És most, miután mi megbékéltünk vele, ez a mi döntésünk, amikor mi úgy döntöttünk, hogy kinyújtjuk mi is a békejobbunkat, és elfogadjuk az Isten békejobbját, akkor mennyivel inkább megtartunk az ő élete által. Figyeljük meg ezt az apró különbséget. Tehát a harag ellen, amikor ellenségei voltunk, az ő halála által tartottunk meg. Miután viszont az ember megragadja a kegyelmet, akkor már nem csak a halála által tartatik meg, hanem az élete által. Vajon mit fejezhet ki ez a gondolat, hogy megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk Jézus Krisztussal? Én három dologra gondoltam, és ezt csak itt röviden felsorolnám. Az egyik az, hogy annak az embernek, aki nem megy el közönösen Krisztus áldozata mellett, annak az embernek van egy bizonyossága a bűnbocsánatról. Ez a bizonyosság pedig a feltámadás tényében rejlik. Az evangélium üzenete nem fejeződik be ott, hogy Krisztus meghalt a bűnökért, hanem tovább lép és azzal folytatja, és feltámadt annak bizonyságául, hogy az Isten megbocsátotta a bűnöket. Krisztus élete tehát annak az üzenete, hogy Jézus már nincs a József sírboltjában. Nem kell reménytelenül sírva tekintenünk József sírboltjára, mert Jézus nincsen ott. Jézus feltámadt és él a mennyben, és az ő feltámadása az Isten részéről, az Atya részéről bizonyíték arra, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, és megbocsátotta a bűneinket. Hogyha tehát szeretnénk megtudni, hogy valóban nyertünk-e kegyelmet, akkor tekintsünk fel a Golgotára, és utána tekintsünk az üres sírboltra. A kettő együtt azt az üzenetet hordozza, hogy az Isten mindenki vétkét megbocsátotta, aki elfogadja a bűnrendezésnek ezt az útját. Igen, az ember bizonyos lehet a bűnbocsánatban, bizonyos lehet abban, hogy az Isten megbocsátott neki, és ennek a bizonyítéka az az áldozat, és az áldozat elfogadása, a feltámadás, amelyet Isten hozott az emberért. Másrészt Jézus Krisztus azt mondja az embernek, hogy most, miután megbékéltél az Istennel, éljél ugyanolyan szeretett közösségben velem, mint amilyen szeretett közösségben én élek az Atyával. János evangéliuma 15. fejezete szól erről a kérdéskörről. Jézus azt mondta, hogy kövessük őt, és legyünk az ő követői, ahogyan ő az Atyának a követője, mi éljünk úgy ő általa, ahogyan ő él az Atya által. Megtartatunk az ő élete által azt is jelenti, hogy annak az embernek, akinek a szívében megszületett a hála és a szeretet Krisztus halála nyomán az Isten iránt, annak az embernek most arra van szüksége, hogy szemlélje Jézus életét, mint az ő példaképének az életét, és kövesse azt az életet, amelyet Jézus élt, mert így megmaradhat az Isten szeretetében. Azt mondta Jézus, megmaradok az én Atyám szeretetében, mert én azokat cselekszem, amelyek kedvesek ő előtte. A harmadik gondolat pedig, hogy Krisztus nem szűnt meg értünk fáradozni, miután feltámadt a halálból. Az ige azt mondja, hogy feltámadása után a mennybe ment, ahol most közben jár értünk, ahol most is hordozza mi életünket, isteni hatalmát magához véve, azt mondja, hogy ő általa menjünk az Atyához, ő fog képviselni minket az Isten szín előtt, és a közbenjárás nagyon sok dolgot jelent, erre egy külön alkalmat vagy egy beszélgetést érdemes lenne szervezni, vagy esetleg előadássorozatot lehet vásárolni majd a Balázsnál ezzel a témával kapcsolatban. Minden esetre elmondhatjuk azt, hogy amennyire szükségünk van Krisztus halálára, ugyanannyira szükségünk van arra, hogy Krisztus most élő közbenjáróként gondot viseljen rólunk, mert a közbenjárása azt jelenti, hogy ő ellenőrzi, hogy milyen megpróbáltatások jönnek az életünkben, és elhárítja azokat, amelyek túl nagyok lennének. Amikor megenged egy megpróbáltatást, akkor imádkozik értünk, hogy a hitünk ne fogjon el, és küldi a Szent Lelkét, hogy erőnek, hitnek, bátorításnak, reménységnek lelkeként legyen az életünkben. És ezzel a győzelmet teszi lehetővé számunkra. Azzal, hogy a saját erejében részesít bennünket, ezzel a győzelmet teszi lehetővé az ember számára. Krisztus élete által megtartatni tehát azt is jelenti, hogy ő, mint élő közben járó, hordoz bennünket, magára véve hordozza mi életünket, nem mi fogunk győzni, nem a miénk ezután a feladat, hogy most bizonyítsuk be, hogy méltók voltunk az Isten kegyelmére, hanem az a mi feladatunk, hogy hagyjuk rá a mi utunkat, hogy bízzuk rá az Istenre a megoldást, és legyünk hűségesek abban, hogy mi tőle várjuk a megoldást, és neki engedelmeskedünk. Aki ezt teszi, azt Krisztus, mint élő közben járó hordozza, és ő vállal garanciát arra, hogy célba fog érni az életünk. Nem az én hitem a garancia erre, nem az én szeretetem a garancia erre, hanem Krisztus a garancia erre, aki szeretetet és hitet ad az én szívembe önmaga iránt. És rátérve az utolsó szakaszra, a 12-től 21. versekre, röviden fogalmazva azt láthatjuk ebben a szakaszban, hogy Pál apostol, ha lehet, még tovább fokozza az örömhírt, és azt mondja, hogy amit Ádám elvesztett, azt Krisztus visszaszerezte minden ember számára. Itt most már nem csak azokról az emberekről van szó, akik válaszoltak a kegyelem hívására, hanem minden emberről szó lesz. Annak okáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig volt bűn a világban, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De Pál apostol a 12. versben elindít egy gondolatot, amit nem fejez be. Mert ugye a magyar nyelv az igényelni azt, hogy amiképpen, azonképpen. De figyeljük meg, hogy itt a vége hiányzik. Ez a szakasz ezért nehéz egy kicsit. Pál apostol majd a 18. fejezetben teszi teljessé a gondolatot. A gondolatnak ez a lényege, amiképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Elindítja a gondolatmenetet tehát, egy ember által jött be a világra a bűn. Ádám, egy vétke, az egész emberi történelmet elfordította, és minden emberre kihatott ez a vétke. Ezért lehet párhuzamba állítani Krisztussal. A párhuzam alapja az, hogy van egy ember, akinek a vétke minden ember életére kihatással van, és van egy másik ember, az ember fia Jézus Krisztus, akinek az engedelmessége minden ember életére kihatással van. Ez a párhuzamba állítás alapja, de innentől kezdve csupa ellentét mutatkozik a két élet között, hiszen két ellentétes dolog történt. Az Ádám vétke által, egy ember által bejött a világra a bűn, és mindaz a szenvedés, és mindaz a nyomorúság, a betegség és a halál ennek a következménye. Figyeljük meg, nem az Isten az oka a halálnak. Az Isten egy tökéletes világot teremtett. Az Isten azt mondta a teremtés befejezésekor, hogy minden igen jó. De ebből az igen jó rendből kilépett az ember, és ennek a következményeként megjelent a betegség és a halál a földön. És a halál azért uralkodik mindegyikünk életén, mert nem csak az az egy ember vétkezett. Mivel, hogy mindenek vétkeztek. Ádám vétkének van egy olyan kihatása, van egy olyan eredménye, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy ami testtől született, test az. Az emberi természet öröklődve a bűnt növeli, és ez törvényszerűen vétkezéshez vezet minden ember esetében. Ezért minden emberre elhatott a halál, mert mindenki vétkezett. Utána a 13. 14. versben Pál apostol kitér egy részletkérdésre, arra a kérdésre, hogy a törvény a maga átkával, a bűnre kimondott ítéletével csak évszázadokkal később jelent meg, lett kihirdetve. De bűn addig is volt, Ezért is tehetjük be, mint egy értelmező kiegészítésként ezt az is szócskát, az eredeti szövegben nincsen benne, csak segít a logikát megérteni, mert a törvényadásig is volt bűn a világon, a törvényig is volt bűn a világon. De a bűn nem számítatik be, ha nincsen törvény, ugye itt a második fejezet gondolataira utalhatunk vissza, ahol az Isten törvénye nem ismert, ott az Isten nem az Isten, nem az ő törvénye fényében hoz ítéletet, hanem a lelki ismeret fényében hoz ítéletet. De attól még, hogy valaki nem ismeri fel a bűnnek a mélységeit, attól még, hogy valaki nem látja meg a bűnét, attól még a halál az működik. Mert a bűn nem csak attól rossz, hogy tudjuk, hogy bűn, a bűn az önmagában halált okoz. Egy betegség, ha nem tudok róla, akkor is halálos lehet. Ha tudok róla, akkor is halálos. Nem attól halálos, hogy tudok róla, hanem a betegségtől halálos. A halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesése hasonlatossága szerint vétkeztek, tudnék többet senki nem vétkezhetett úgy, hogy odament és szakította a jó és gonosz tudásának a fájáról. Az csak Ádám tette. Minden ember másképpen vétkezett ezután, de ettől még a halál minden emberen uralkodott. A kegyelmi ajándék sem nem úgy van, mint a bűneset, mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, amely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Figyeljük meg ezt a szakaszt, hogy Pál apostol azt emeli ki, hogy igen, Ádám tettének megvan a maga következménye. Ádám vétkezett, ennek a következményében bejött a halál, mindenki vétkezett, és mindenki életére elhatott a halál. Sokan meghaltak, kárhozottá lett, egy cselekedet következtében kárhozat lett az emberen, uralkodott a halál az egyáltal, minden emberre elhatott a kárhozat, sokan bűnösökké lettek. Itt a sokan kifejezéssel kapcsolatban hadd jegyezzem meg azt, nagyon érdekes a görög szöveg, nem azt mondja, hogy sokan, hanem a sokak. A sokak, így határozott névelővel. Ez nem jön ki a károli fordításból. Én mondjuk arra hajlok, hogy ezt egészen egyszerűen úgy értelmezzem, hogy mindenki. A sokasság, mindenki. Tehát nem csak néhány ember lett kárhozottá, mindenki. Mint ahogy a 18. versben ezt már így fogalmazza meg, egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az élet megigazulása. Ezzel szembeállítva sokkal inkább elhatott mindenkire Krisztus engedelmessége, tehát itt van az, hogy amire azt mondom, hogy elvesztettünk Ádámban mindent, de Krisztusban nem csak annyit kaptunk vissza, hanem még többet kaptunk vissza. Még nagyobbat kaptunk vissza, sokkal inkább elhatott sokakra, sok bűnből van megigazulásra. Tehát a kegyelem nagyobb, mint a bűn, mert a bűn az egyből lett sok, a kegyelem pedig sokból képes kegyelmet adni. Sok bűnre, minden bűnre van bocsánat, amivel az ember kész szembefordulni. Egyetlen egy olyan bűn van, amire nincsen bocsánat. Az a bűn, amivel az embert az Isten nem tudja szembefordítani. Ez nem egy bizonyos bűn, hanem az a bűn, amivel az ember nem hajlandó szembefordulni. Lehet, hogy ez csak egy kis irigykedés. De ha az ember önigazoló, és nem hajlandó saját irigységével szembenézni, és azt megbánni, akkor az Isten küzd érte, de ha nem tud segíteni rajta, akkor az az egy picike kis irigység, az a kárhozatba fogja vinni az életét. Nem bizonyos bűnfajták azok, amikre nincsen bocsánat, hanem az a bűn, amelyet a Szentlélek nem tud megfordítani az ember lelkében, amivel nem tudja szembefordítani az embert, ahol lezárja az ember a Szentléleknek a munkáját, és elutasítja. Ezért a Szentlélek elleni bűn a megbocsáthatatlan bűn, hiszen az Isten belülről a lélek által fordítja szembe az embert a bűneivel. Tehát a kegyelem sok bűnből van megigazulásra, a kegyelemnek és az igazságnak túláradó bővölködésében részesültek az emberek, ezért sokkal inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által, uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által, minden emberre elhatott az élet megigazulása, és a sokak igazakká lesznek. Tehát úgy lehetne összegezni ezt a gondolatot, hogy az Isten Jézus Krisztus áldozata által minden ember számára megoldást kínált fel, és Krisztus áldozata minden ember életére kihat, akár hisz Krisztusban, akár nem, egészen egyszerűen azért, mert ennek köszönheti az életét. Az Isten kegyelem időt, élet lehetőséget biztosít az ember számára a Krisztus áldozatának köszönhetően. Aki megdöbben azon, hogy nekem jogos lenne, hogy az Isten lesújtson és meghalljak. Hogy lehet, hogy mégis élek? És felismeri az Isten kegyelmét, annak az életében tovább megy az Isten, és elvégzi azt, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjon az igazság által az örök életre. Hogyan uralkodott a bűn a halálra? A követés által. A bűn elkövetése a vétkezés által uralkodott a halálra. A kegyelem pedig az igazság által fog uralkodni az örök életre. Az az ember, aki nem csak elfogadja az életet, hanem élni is kívánja az életet. Aki az Isten kezéből fogadja el a kegyelmet, és az életet az Istennel való közösség megújítására kívánja fordítani, annak az embernek az életében az Isten végzi el azt, hogy a kegyelem uralkodjon az igazság által az örök életre. Tehát az Isten kegyelme, hogy így mondjam, két lépcsőben hat el az ember életére. Az egyik lépcsőfokot mindenki eléri ezen a földön. Mindenki kapott kegyelmet, aki megszületett, mert mindenki kapott élet lehetőséget és megtérésre lehetőséget, mert elhatott az élet megigazulása az Isten áldozata eredményeképpen. Minden ember bűnét félretette az Isten, és senkivel nem a bűnei szerint bánik. Senkivel nem a bűnei szerint bánik ezen a földön. Ha az szerint bánna, akkor rettenetes dolgok történnének velünk. De van egy második lépcsőfok, amelyre nem mindenki lép fel. Amelyre csak azok lépnek fel, akik a kegyelem jobbját megragadják, és maguk is kinyújtják a béke jobbot. Ez már csak azok életében valósul meg, akik bizalommal válaszolnak az isteni kegyelemre, az isteni bizalomra. Az emberi történelemnek ez a két nagy fordulópontja van. A 20. vers azt mondja, hogy a törvény pedig mindeközben közbejött. Ez a bejött kifejezés, ez szó szerint azt jelenti, hogy közbejött. Tehát Ádám vétke volt az egyik fordulópont. Innentől kezdve az emberi történelem a zuhanó repüléssel indult el a kárhozat felé. Krisztus áldozata a másik fordulópont, amikor a kegyelem lehetővé teszi az életet az embernek, és lehetővé teszi az örök élet elérését ismét az ember számára. A törvény ezen nem hozott változást. Nem a törvénytől jött a változás, a törvény csak egy dolgot tudott elérni, hogy a bűn megnövekedjék. Ugyanis amikor a törvény megszólal, amikor a törvény világossága felragyog, akkor a sötétségbe bevilágítva megmutatja az addig rejtett bűnöket is. Ezért a törvény, amikor közbejön, akkor a bűn megnövekszik. Na de mi történik? A bűn mélységét meglátva, annál nagyobbnak látjuk az Isten kegyelmét. Így növekedik meg a kegyelem, amikor a bűn bejön, mert most már értékelni tudja az Isten kegyelmét az az ember, aki nem gondolja azt már magáról, hogy méltó. Ekkor tudja meglátni az Isten kegyelmének az igazi nagyságát. De nem a törvény hozott megoldást, hanem Jézus Krisztus, és ezt a megoldást nem akkor hozta meg, amikor meghalt egyszerűen, akkor hozta meg a jogi alapot, de az Isten ezt a megoldást ajánlotta fel Ádámnak is már, és Ádámtól kezdve minden ember ezt a kegyelmet kapta, ezt a megigazítást kapta, aminek az alapja Krisztus áldozata volt. A különbség egyetlen egy dolog. Krisztus áldozata előtt előre kellett tekinteni ezzel reménységgel, és nem volt még meg a fedezet, hitben kellett, az Istenben bízni kellett, hogy meg fogja hozni az áldozatot. Végre fogja hajtani az elfedezést. Krisztus áldozata után, ez már nem kérdés. Hogy így mondjam, nekünk bizonyos szempontból könnyebb a helyzetünk. Nekünk nem kell abban hinni, hogy Jézus eljön, és meghozza az áldozatot. Mert ez megtörtént. Történelmi tényekben nem kell hinni. Hinni egy dologban kell. Hogy értem is meghozta. Hogy az az áldozat, amit ő ott meghozott a Golgotán, az az én számomra megoldást hoz. Ez hitet igényel. Ez igényli azt, hogy én válaszoljak. A hit a válasz. A válasz az az, hogy én bizalommal vagyok az Isten iránt, és rábízom az életemet. Hát talán még egyszer hadd összegezzem. Én úgy gondolom, hogy az Isten kegyelmét szemlélhettük ezen a mai előadáson. Az Isten kegyelmét láthatjuk egyrészt minden ember iránt megnyilatkozni, azzal, hogy minden ember életére elhatott a megigazulás, senkire nem sújt rá a kárhoztató ítélet az első bűne elkövetése után, hanem mindenkihez kegyelemmel fordul az Isten. Másrészt viszont csodálatos dolgokat kínál fel az Isten annak az embernek, aki ezt az egyszerű dolgot megteszi, hogy lemond az önigazulás útjáról, és bizalmat szavaz az Istennek, bizalmat szavaz az isteni megoldásnak. Én nem tudok mást mondani, mint azt, hogy én kívánom minden hallgatónak, hogy ezeket a gondolatokat a békességnek, az Istennel való közösség ápolás lehetőségének a gondolatát, az Istentől jövő változás, az Istenhez hasonlóvá válásnak az ígéretét, azt, hogy ezt a háborúságok között is meg lehet őrizni, mert lehet hűségesnek maradni a szeretet által, és rá lehet bízni a megoldást az Istenre, és az Isten megszabadítja azt az embert, aki rábízta a megoldást, és ennek a reménység növekedése lehet az eredmény. Én azt kívánom, hogy ezt ne csak eszmélyleg ismerjük meg, hanem kiki a saját életében ismerhesse meg azt a békességet, és azt a reménységet, amihez fogható nincsen semmilyen földi dologban. Köszönöm szépen a türelmet, a kitartó figyelmet.